Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna mai vendége pedig Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 1-én hivatalba lépő főigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nincs, köszönöm szépen.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Általában mindig áradásokról szokott szó esni az elmúlt években vagy évtizedekben, de most szinte soha nem látott apadás tapasztalható a Dunán. Mikor volt utoljára ez hasonló, ha volt már egyáltalán ilyen?
Hát helyenként rekordot döntött ez a kis víz, ugye rögzítjük a legkisebb vízszinteket a Dunán 4 helyen, az alsó Dunán Budapest alatt rekordot döntött, tehát ilyen alacsony még nem volt. 80-as években volt ilyen hasonló alacsony kis vízszint utoljára, mint most.
Akkor is kitüremkedtek különböző szigetek a Dunán, mint itt Budapesten, a Margitédnál is.
Igen, igen, ez hasonló állapot alakult ki, mint most.
Kell ilyenkor mesterségesen pótolni a vizet?
Kell, hát pontosan most ezt tettük védekezés terhére, a Rácz-Soroksári Dunák vizét pótolnunk kellett, mert úgy ítéltük meg, ha nem tesszük, akkor akár tömeges halpusztulás is lehet, tehát ezt megelőzendő jelentős védekezési munkákat tettünk.
Hogyan tudják ezt pótolni?
Úgyhogy az alacsony Dunából beemeljük a vizet szivattyúkkal a Rácz-Soroksári Dunába, és ezzel ott nem engedjük visszafolyni a Dunába, magasabban tartjuk a vízszintjét, mint a Duna, és így biztosítjuk az erre a Dunaágra épülő bajáig kiható csatornarendszernek a vízpótlását is.
De honnan, ha valahonnan elveszik, akkor
a Dunából, veszük, de hát ez jelentéktelen mennyiség volt, gyakorlatilag 3-4 köbméter per szekundum. A Dunának ez a kisvízi hozama az 1000-1200 köbméter per szekundumnyi, tehát ahhoz képest ez jelentéktelen mennyiség.
Mekkora az a csapadék mennyiség, ami pótolhatja és a normál szintre viheti a Duna újbóli vízállását?
Hát ezt várjuk a közeli napokban, ugyanis most egy jelentős csapadékot jeleztek előre Ausztriába. Tehát Magyarországon 1-2 milliméter csapadékra számítunk, Ausztriában meg fogja aladni helyenként a 100 millimétert. Ez egy árhullámot fog generálni, de ez nem lesz olyan, hogy készültséget igényel, de a medret azért egy kicsit helyre teszi.
Mekkora esőnek kell esnie ahhoz, hogy ez ismét helyreálljon a régi állapot?
Hát attól
mondjuk
függ,
a tavaszi.
Persze, attól függ, hol és mikor. Ma már nem beszélünk tavasziról vagy ősziről, mert ezek a klimatikus változások olyan, hogy bármikor előfordulhat. Tehát volt már mindenki által száraznak kikiáltott őszi október időszakban is védekeztünk már, tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy mindig számítunk árvízre, és mindig számítunk a szájra.
De független az attól, hogy hol esik, tehát eshet a Fekete Erdőnél, vagy a Fekete Tengernél, a lényeg az, hogy a Duna valamelyik szakaszán essen?
Nem, nekünk meghatározó az ausztriai, németországi területek a meghatározóak, kisebb mértékben a Duna esetében a szlovákiai területek nyilván, a fölöttünk lévő vízgyűjtő a meghatározó.
Egyébként ez a mostani állapotok mennyire befolyásolják a tavakat, a tavak vízszintjét?
Hát a tavak vízszintje, ez egy érdekes kérdés, attól függ, hogy melyik. A Balatonnak önálló vízgyűjtője van, tehát nyilván ott a magyarországi csapadék határozza meg azt, hogy a Balaton milyen vízállású, illetve azt határozza meg, hogy ebből a csapadékból mennyit tudunk visszatartani. Hasonló eset a Velencei tónál, azt kismértékben tudjuk vízpótolni a kisebb vízfolyásokból, de a vízgyűjtő alapvetően magyar területen van, tehát ez is a magyarországi csapadék határozza meg. Mondjuk a kiskörét, amit most tónak mondunk, a kiskörei tározót, az ugye alapvetően a Tisza vízhozama határozza meg, a kárpáti aljai vízgyűjtőkkel döntően, illetve a szlovákiai vízgyűjtőkkel itt szabályozni tudjuk, tehát itt viszonylag jó tározókapacitást tudunk elérni, tehát jó minőségben tudjuk tartani vizet. Tehát nagyon változó. Magyarország egy medencébe fekszik, emiatt a vízrajza hihetetlen változatos.
A tavak is apadtak, illetve a többi folyó is, mert ugye csak a Dunáról volt szó az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban.
Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden apadt. Ez problémát is okozott, hiszen a csatornarendszerekben nagyon kevés víz volt. Azok a vízrendszerek jártak jól, amelynek a vízpotlása valamilyen módon biztosított volt, akár a kiskörei tározóból például, akár a Rácz-Soroksári Dunából meg tudtuk oldani a vízpotlását. Az jó. Ez nagyon fontos dolog, a jövőben ezt tovább is kell fejleszteni, hiszen erre alapíthatjuk majd az öntözési igények kielégítését, ami várhatóan nőni fog.
Erről is szó lesz még a műsor további szakaszában. Ezek az asszályos időszakok mennyire befolyásolják a felszíni vizek minőségét, állapotát?
Hát azt kell, hogy mondjam, negatívan. Ugye, általában az okozza a problémát, ha belegondolunk, hogy egy vízrendszerbe azért a tisztított szennyvizeket általában beengedjük. Nyilván ezeknek vannak szigorú paraméterei, azonban ezek nem ivóvízminőségű vizek nyilván. Na most, hogyha kevés víz van, akkor ezeknek a tisztított szennyvizeknek a higítása is kisebb mértékű értelemszerűen, tehát ez azt jelenti, hogy a vízminősége nem annyira jó, mint egy középvizes állapotban sok esetben.
Romlott? Kimutathatóan?
Ki lehet mutatni, általában ezek határértéken belül maradnak, és azt is tud ilyenkor olyan vízkormányzati intézkedéseket igyekszünk tenni, hogy a többletöblítő víz jelenjen meg a térségben, és ezzel ezeket a karba tudjuk tartani, de ez bizony többletfeladatot igényel.
A Tiszával mi a helyzet?
Tiszán is elég alacsony vizek voltak a nyáron.
Ugyanúgy kitüremkedtek egyes sziget része?
Igen, annyira nem, mint a Dunán, de azért jellemzően inkább az, hogy nagyon hosszan tartó kis vizek voltak most a Tiszán, és a mellékfolyóin is, de itt olyan szempontból vagyunk szerencsés helyzetben, hogy a kiskörei tározó, illetve a tiszalögi tározóban viszonylag magasan tudjuk tartani a vízszinteket, és ezekből a vízterekből gravitációs módon ki tud folyni a csatorna, illetve az élővízrendszerekbe a víz, és ezzel a vízpótlásokat biztosítani tudjuk.
Egyébként ilyen asszályos időszakban van-e a vízügyeseknek valamilyen olyan munkája, amit ilyenkor el lehet végezni? Gondolok én mondjuk a medrek takarítására, tisztítására.
Igen, erre is alkalmas. Például ilyenkor bizonyos műszereket át tudunk építeni, vízszintmérőműszereket, azokat a dolgokat, amik felszínre kerülnek, és káros dolgok, vagy szennyező dolgok el tudjuk takarítani. Tehát van ennek idézőjelbe előnye, hangsúlyozottan idézőjelbe, de vannak feladataink ilyenkor.
Végeztek is ilyen takarításokat, kotrásokat most?
Igen, végeztünk.
Vízmércéknek
a szondáik, azok általában a folyómedrébe vannak, és hogyha ilyen kis vízszintek megdőlnek, akkor ugye van, hogy a szonda már nem nagyon tud mér helyesen, tehát mélyebbre kell helyeznünk, tehát ilyen szonda áthelyezéseket csináltunk. Takarításban most volt ugye a PET-kupa, talán hallottak róla, abban mi intenzíven részt vettünk mi is a szemétösszeszedésbe, és ez a jövőben is nagyon erős célunk, hogy a PET palac terhelését csökkentsük a Tiszának, tehát végzünk ilyen feladatokat.
Mik jöttek most a felszínre? Tudna elmondani egy-két különleges dolgot? Tehát itt szóba kerültek, vagy a sajtóban lehetett hallani háborús roncsokról, illetve nagy karriert futott be egy 45 évvel ezelőtti teljes zacskó, ami hibátlan eredeti állapotában megmaradt.
Igen, hát ez nem is jó hír, így igazán, hogy még mindig hibátlan állapotban van a műanyag. Ugye ilyen látványos dolgokról nem tudok beszámolni. Az biztos, hogy inkább arról számolnak le, ami vízgazdálkodásuk számunkra feladat, illetve érdekesség, hogy van ilyenkor, hogy bizonyos mellékágoknak megszűnik a vízpótlása. Tehát egyszerűen olyan magasan van a köztes terület, ami összeköti az élővízfolyással a mellékágat, hogyha az élővízfolyás szintje leapad, nem jut be a mellékágba a víz. Ilyen volt Esztergomba a Kisdunánál. Tehát ezeket a kapcsolatokat ilyenkor felül kell vizsgálnunk, meg kell próbálnunk alacsonyabb szintekhez is igazodni.
Több helyen vízkorlátozásokat rendeltek el, leginkább talán Pest megyében, de a Duna mentén több településen is. Ez mennyire van kapcsolatban a Duna vízállásával?
Főleg azokról a településekről van szó, ahol a parti szűrési ivóvízkivétel van, és nyilván ez azt jelenti, hogy a Duna és a vízkivételt egy kavics rétegen keresztül, tehát a vízkivétel ez egy kavics rétegen keresztül megy a víz, ahol egy biológiai hártya alakul ki és megtisztítja. Na most nyilván, hogyha a Dunában alacsony a vízszint, akkor ezeknek a kútoknak a vízhozama is csökken, tehát lehetőség csökken a vízkivételre, és akkor ezért szükséges időszakonként alacsony vízszintnél vízkorlátozásokat elrendelni, mert a kutaknak a kapacitása nem akkora.
De akkor ivóvízhez sem jutott a lakosság?
De azt nem mondanám, az ivóvízhez egész biztos jutott, és nem mi felügyelik a vízi közmű cégeket, de nagyon jó minőségű cégnek tartjuk őket, tehát biztos vagyok benne, volt jó, legfeljebb mennyiségi korlátozásokat vezetettek.
A főigazgatóság ennek egyébként milyen kapcsolata van a többi helyi vízügyi kirendeltségekkel?
Hát ugye nekünk alapvetően mi 12 vízügyi igazgatóságot irányítunk az országba, ezek területileg vízgyűjtőkre vannak szervezve, hiszen nem lehet közigazgatási határokat, a víz nem ismeri, a vízgyűjtőt ismeri, erre szervezzük. Természetesen mi a fölé rendelt szervük vagyunk, ilyen szempontból velük jó a kapcsolatunk, és aki az ivóvíz és szennyvíz ellátást csinálja. Ott csak mi bizonyos kérdésekben szakmai felügyeletet gyakorolunk, tehát hogy megfelelő vízkivétel legyen, megfelelő szennyvízterhelés legyen. Ez egyébként nem a belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, úgy, mint a vízügyi főigazgatóság.
Vízügyiben egyébként helyi döntéseket szoktak hozni, vagy egyeztetik önökkel a központtal, a budapesti központtal is?
Most beszéljünk például a védekhez. Nyilván a napi üzemelési fenntartási feladatok, amelyek minden évben egyformán jelentkeznek, ezek koordináltan ütemterv, központi jóvágyott ütemterv szerint történnek. A védekezés esetén, tehát a bármilyen aszálykárelhárítás van, vízminőségkárelhárítás, belvíz vagy árvíz, ebben az esetben, amennyiben a vízügyek között nem igényel koordinációt a feladat ellátása, úgy a helyi vízügyi igazgató a védelemvezető egybe, tehát önmaga ezt megcsinálja. Amennyiben arra van szükség, hogy be kell segíteni egyik vízügynek a másiknak, mint most például erről volt szó, a Soroksári Dunák vízpótlásának a megoldásán, abban az esetben az országos vízügyi főigazgatóságnál feláll az országos műszaki irányító törzs, és ez a törzs vezényli le az erőforrás átcsoportosításokat a különböző igazgatóság között, hiszen lehet, hogy az egyik igazgatóságnak nincs annyi eszköze, hogy el tudja látni a védekezést, jelen esetben a szivattyúk voltak ezek az átvezényelt eszközök. Tehát ilyenkor feláll egy központi törzs, és ő irányítja a védekezést.
Az infrastruktúrát tekintve, hogyha már erről ezt szóba hozta, hogy állnak, akár regionális szinten, akár központilag?
Hát én azt elmondhatom, hogy az utóbbi 6 évben azért jelentősen fejlődtek a vízügyi igazgatóságok, olyan korszerű fenntartó, karbantartó gépeket tudtunk venni. Most például nagyon nagy előnye volt annak, hogy lett saját darunk, 2 évvel ezelőtt, és saját nagy teljesítmény darúval tudtuk a szivattyúkat messze a helyükre beemelni. Tehát az eszközparkunk, azt kell, hogy mondjam, hogy egyértelmű, hogy fejlődött. Persze még van szükségünk további fejlesztésekre, de sokat javult a fenntartás és üzemeltetési lehetőségeinkben az eszközpark fejlődése.
Beszéltünk már pár perccel ezelőtt az ivóvízről, annak korlátozásáról. Honnan nyerik egyébként az ivóvizet?
Nagyon többféle lehetőség van. Általában Magyarország ivóvíz bázisokat tart nyilván hivatalosan. Ezek be is kerülnek, bejegyzésre kerülnek a tulajdonlapokon is, hogy azokon speciális védelmet igénylő területek, többnyire felszín alatti vizek, illetve parti szűrési utak, mint amit az előbb mondtam. Tehát, és hát jelentős a karsztvízlagyonkészlet is Magyarországon. Ugye a bányászatok abbahagyásával, a bauxitbányázat felhagyásával. Jelenleg a karsztvizek pont azért okoznak problémát, mert most visszaemelkednek olyan területekre is, amelyeken a bányászat a leszívás miatt, a karsztvíz leszívás miatt nem jelentkeztek. Tehát és ez egy nagyon tiszta forrás, tehát jelentős vízkészlet.
Állandó pótlása van az ivóvíznek? Tehát mennyire elegendő?
Tulajdonképpen ez a mi feladatunk, hogy inkább fogalmazunk, hogy fenntartható legyen a vízkészlet, tehát csak annyit használjunk fel, amennyit vissza tudunk pótolni, és amennyi öntisztulásképpen vissza tud kerülni a körforgásba, ez az alapvető feladatunk.
Mennyire elegendő, mennyi idő?
Magyarország nagyon jól áll vízkészletekben, azt gondolom. Tehát abból eredően, hogy mi egy medencébe vagyunk, és a gyakorlatilag itt van nálunk ebbe a többnyire kavics vagy karszt összletbe a víz, jelentős vízkészleteink vannak, ez bizton állíthatom. Nekünk a minőségére kell nagyon figyelnünk, hogy az a minőségében is megmaradjon.
Ezek az éghajlatváltozások, vagy az éghajlatváltozás mennyire befolyásolja a vízkészletet?
Befolyásolja, és pont ez a szerencsénk, hogy nekünk önmagában a felszín alatt kapacitásunk az jelentős, de most ha elképzelhető olyan helyeken, ugye, ahol a klímaváltozás úgy hat, hogy kevés a csapadék és sziklatalajok vannak, és egyszerűen a csapadékot nem tartják vissza, akkor lefolyik a fellépett vízhiány. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk, van lehetőségünk tározásra, talajtározásra, felszín alatti tározásra, tehát, és hát a tározás kapacitásunkat természetesen még növelni kéne.
Készletet tekintve a felszín feletti, illetve alatti arányok azok, arról mit mondtad?
Nyilván a felszín feletti arány az lényegesen nagyobb, az egy dinamikus készlet, hiszen ha most belegondol abba, hogy mondjuk egy dunai árvíz idején a pozsonyi szelvészben most már 2013-ban több mint 11 000 köbméter víz lépett be másodpercenként Magyarország területére, ezek jelentős készletek. Itt az abban tekintetben kell inkább gondolkoznia, hogy ha ivóvíz minőségét akarunk felhasználni, akkor ugye a megtisztuló víztesteket használjuk erre fel, talajvíz, karsztvíz, ezeknek azok a potenciális, illetve a parti szűrési kutak természetesen, ezek azok a potenciális készletek, amelyek a víz felhasználása ivóvíz szempontjából elsődlegesek.
Mennyire lehet formálni a lakosság szemléletét, hogyha már itt az ivóvizekről volt szó? Ugye Magyarországon azt a luxust hajtjuk végre, hogy az ivóvízt használjuk a csatornázásra is, tehát kvázi a WC-t azzal húzzuk le ivóvízzel. Meddig tartható ez fenn?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Lehet, hogy nem leszek népszerű. Nem látom nagyon eredményesnek a lakosság szemléletformálást. Ugye sokat beszélünk róla, de én a hatékonyságát kevésbé látnám. Én inkább abba az irányba tartanám ezt a trendet támogatónak, hogy kapjon a lakosság, lakosságnak legyen támogatottsága abba a kérdésben, ha valami jót akar tározni, otthon a csapadékvizet vissza akarja tartozni, akkor kapjon eszközöket, legyen benne érdeket. Az engedélyt úgy kapja meg egy új házhoz, hogy az esővizet visszatartja, amelyek a beruházási költség, ez nem nagy költség, de mivel kötelezettség előírásra kerül, ez hatalmasat segíteni a vízgazdálkodáson. Ha ráhagyjuk az emberekre azt, hogy most saját, az nem minden esetben biztos, hogy eredményes, tehát én olyan emberrel, aki például saját elszántából például a csapadékvizet visszatartotta, körülbelül 100-ból egyet találtam. Tehát ezért mondom, hogy ennek, itt azért bizonyos fogjuk szükség van az állami szabályzásra.
Milyen eszközök kellenek ehhez?
Ez nagyon sokrétű feladat. Most, ha maradunk a lakosság szintjén, ami most ugye azért érdekes, mert a klímaváltozásnak a szélsőséges hatásai valószínűleg település szinten fognak megjelenni. Jön egy hirtelen eső, és a település nem tud vele mit kezdeni, és az alapvetően egyéni önkormányzati hatáskörbe tartozik. Na most, ha ezekkel a szabályozásokkal elérjük azt, hogy az eső bekerül egy tartályba, és nem egyből terheli a közműhálózatot, hanem később azt ki lehet engedni, vagy mezőgazdaság célokra, öntözésre el lehet használni, és visszaszivárog a talajba, ezzel gyakorlatilag megoldjuk azt a tározó képességet, amelyet a település a lebetonozott felületekkel, a házakkal elvett attól a területtől. Tehát ez nagyon nehéz államilag szabályozni, tehát ezt egyéni és önkormányzati szinten lehet szabályozni megfelelő támogatásokkal. Összetett kérdés, de nem térhetünk ki előle a klímaváltozás miatt.
Egy budapesti belvárosi ember is részt vehet ebbe, vagy pedig mindenképpen ehhez vidékinek kell lenni családi házban?
Nem, megkerülhetetlen Budapestnek is, azt gondolom, hiszen vannak olyan területek, ahol már ugye térdig járunk esőbe a vízbe, mondom, ezt nem kell ecsetelnem a budapestieknek, és ha belegondolunk abba, hogy a csapadékintenzitás valószínűleg nő a klímaváltozás hatását, ez azt jelenti, hogy több csapadék esik le rövidebb idő alatt, ez egy dolog, tehát nagyobb a terhelés, a pillanatnyi terhelés, és ugyanakkor belegondolunk abba, hogy ehhez van egy elvezető rendszerünk a föld alatt.
De valamikor azt sem tudja elvezetni, tehát a csatornázás olyan, így van, hogy tömlik a folyó.
Pont erre akarok rámutatni, hogy a csatornarendszer kicserélése egy budapesti főváros szintjén az gyakorlatilag a mission impossible. Tehát mit tudunk tenni, tározni tudunk, kijelölni tározókat tetőkön, tető alatt, köztéren, mert azt nem tudom elhinni, hogy belátható időben belül teljes Budapestnek a felszín alatti csapadékvízhálózatát kicseréljük. Ugye ez, ha valaki belegondol a reggeli dugóba egy sáv lezárása után, akkor azt hiszem ezzel szembesül hamar. Tehát,
most a budapesti csatornázási műveknek üzent?
Nem. A csatornázási művek teljesen korrekt, és én azt gondolom, hogy ő ezt fel is vetette, hogy számolni kell felszíni elöntésekkel. Nem tehet olyan horribilis pénz lenne a csatornahálózat fölbővítése teljes Budapest vonatkozásában, ami szerintem finanszírozhatatlan így. Tehát át kell fokozatosan térnünk a csapadékvíz tározásra, és késleltetett beengedésébe a rendszerbe, hogy az a rendszer kiegyenlítetten kapja a terhelést.
Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet a kivitelezése?
Tározókkal, víznyelő zöld felületekkel. Tehát valóban ezt meg kell tervezni.
Víznyelő zöld felület, az mit jelent?
Vannak már olyan európai városok, ahol például a közterek alatt medencék vannak, és fölötte víznyelő zöld felület van, és egy csapadékvizet bevezetik a medencébe, és onnan később felhasználják, vagy késleltet engedik be a csatorna elvezető rendszerbe.
Tehát és a belvárosi ember ezt hogy tudja megoldani? Hogyan tud ebben részt venni?
A belvárosi embert is be kéne szerintem vonni, társaság szinten bizonyos saját tározókat kellene létesíteni, meggyőződésem. Tehát egy biztos, a jelenlegi rendszer fejlesztése magasabb csapadék vizelvezetésére horribilis összeg, tehát nem látom a forrását, nem belátható időn belül. Ez azt jelenteni, hogy ha viszont a szélsőséges csapadékok jelentkeznek, a szélsőségeket valahogy ki kell egyenlítenünk a korlátozott csatornarendszer számára, ez pedig úgy lehet a tározókkal, késletetjük a befolyást.
Társasházi szinten ez mennyibe kerülne, és mi az érdeke a társaságnak, hogy ezt megoldja?
Hát attól függ, hogy a társaság használ-e vízszűrkezet, nem használ, és pontosan örülök, hogy ezt mondta, hogy érdeke, lehet, hogy érdekelték kell tenni szabályozással abban. Például azt mondjuk, hogy amit ön is említett, a szürkevíz használatot korlátozott mértékben segítjük, tehát nem hiszek én is abban, hogy mindenki szürkevizet fog használni, de például ebbe támogatások formájában.
A szürke víz használata például a WC lehúzására?
Például, igen. De ugye ez azért érdekes kérdés, mert ez még...
Ezt központilag kapjuk,
persze,
ezt a
vizet. Persze, így van, és nem csak az, hanem ez ugye bizonyos tekintetben lehet drága, kettős vízrendszer üzemeltetést teheti lehetővé, például ugye a csapba ivóvíz folyjon, a WC-be szürke víz.
Megoldható ez?
Azt gondolom, kis települési szinten hamarabb, de az, hogy egy társasházhoz, ha építenek például egy társasházat, ha elődiek a hatósági előírásokba, hogy az legyen egy tározó, az már nem olyan horribilis egy újházaknál, vagy egy felújításnál. Tehát ebbe az irányba egészen biztos, hogy el kell indulni.
Ezen kívül szükségesnek tart-e olyan jellegű tájékoztató kampányokat a lakosság irányába, hogy spóroljanak a vízzel?
Mindig is szükségesnek tartok, bár van, amikor azt mondanám, hogy ne spóroljanak a vízzel, de ez nem az én szakterületem, állandóan megmondom, mire gondolok. Nem, hanem például miért nem iszunk csapvizet.
Ugye a vízik mert hogyha ásványvizet veszünk abba a palacban, mint ami ön előtt is van, akkor az kevésbé jó?
Nem azért, hanem azért, mert ugye a víziközmű szolgáltatásoknak sokkal kiegyenlítettebb üzemelése lehetne, mert és nem rosszabbak a magyar csapvizek egyébként az ásványvizek, tehát ez nem igaz. Tehát Magyarországon
az ország teljes területén ihatunk csapvizet rendesen, ajánlja?
Még egy rész van, ahol ugye a békés ivóvízminőségjavító program nem fejeződött be, gyakorlatilag én azt mondom, hogy megoldható.
Budapesten mindenhol jó a víz?
Jó.
Minősége? Iható.
Magyarországon én azt gondolom, hogy jelen járunk a vízminőségben, de nem az én tisztem ez, mert nem vagyok a víziközmű szektornak a szószólója, de én megítélésem szerint jó.
Egyébként milyen eszközök kellene ahhoz a hétköznapi ember szintjén, hogy spóroljunk a vízzel és kevesebbet fogyasszunk? Mi a technikák? Milyen technikái vannak?
Hát ugye főleg a használatos eszközöket gondolom, tehát energiatakarékos mosógép, stb. Vagy víztakarékos mosógép eszközök, víztakarékos eszközök, ha van valakinek ilyen identitása.
Tehát. Mosogatógép például jobb, mint hogyha mosogatunk?
Hát attól függ, hogy mosogatunk, ugye? Igen, szerintem víztakarékos szempontjából egyébként jobb. Csak a kérdés, hogy vízminőségi terelés szempontjából mennyire jó, de...
Ugye, egyfelől a Duna, visszatérve a Dunára, a Duna vízszintje nagyon alacsony volt, amiről ön is beszélt, másfelől viszont a hőfoka volt nagyon magas. Ha minden igaz, Paksnál 29,8 fokot is mértek, 30 fok felett pedig már nem vételezhet az erőművizet a folyóból. Fel lehet erre készülni? Tehát a magas hőfokra?
Mindenképpen, ha másképpen, akkor hűteni kell, gondolom, a vizet tartalékszivattyúkkal be lehet venni a vízátvezetést, és lehet növelni.
Tehát, ez Paksnak a feladata?
Alapvetően nyilván ez tervezési feladat, tehát igen.
Egyébként ilyenkor mit tudnak tenni? Tehát a víz magas hőfokában bele kell avatkozni mondjuk a vízügyi főigazgatóságnak, vagy például, hogyha itt valaki vételezi leginkább mondjuk a Paksi atomerőmű, akkor ezt nekik kell megoldani, ez az ő feladatuk.
Neki van egy korlátozása, a Paksi atomerőnek egy hatósági korlátozása, hogy milyen meleg vizet engedhet be, milyen mennyiségben, ezt neki be kell tartani.
Milyen ökológiai és gazdasági károkat okozhat mind az aszály, mind a magas hőfok?
A magas hőfok következményei az általában nyilván egy átstruktúráshoz vezet az ökológiába. Ennek megítélését kevésbé ismerem, el tudom elmondani, de az, hogy az aszály milyen bődületes károkat okoz, azt egész konkrétan tudom, hiszen 2000-es évek elején volt olyan év, amikor 400 milliárd forint volt az aszálykár Magyarországon. És ez mezőgazdasági terméskiesésbe jelentkezett.
Az idejéről tudható valami?
Idejéről nem tudok. Az idejében az volt a szerencse, hogy a tavaszi időszak első felében viszonylag volt csapadék, de azért a kukoricánál már azt gondolom érezhető azoknál, akik nem öntözték, hogy van a száj.
A műsor második részében beszélünk a mezőgazdasági öntözésről is, de maradva a Duna alacsony vízállásánál, ez ökológiailag mennyire befolyásolja a környezetet?
Hát azt gondolom, hogy a rácsatlakozó vízrendszereknek a kis vízszintje okozhat problémákat, hogy olyan vízszint alá kerül a vízszint, ami már az ökológiában is változásokat okoz. Az ökológia rendszer, van, aki azt mondja, hogy kellenek ezek a száraz periódusok, én ezt nem tudom megítélni, de az biztos, hogy az se jó az ökológia szempontjából, ha mindig egyforma víz van, az ökológia kimondottan igényli a változást.
A mezőgazdaságot leszámítva egyébként más gazdasági területen okozhatnak ezek problémák, az aszályos időszak, a Duna alacsony vízszintje?
Hát az alacsony vízszint önmagában általában olyan statikai problémát okozhat, hogy nagyon mérőre kell kivenni a vizet, akkor általában kisebb hatékonysággal lehet, tehát kevesebb vizet képesek ugyanazon idő alatt kivenni, tehát én ipari vízkivételeknél előfordulhat korlátozás, meg hát természetesen a hajózásnál.
Ilyenkor egyébként a gazdasági szereplők fordulnak önökhöz?
Igen, igen. Most múlt héten pont egyeztettünk a hajózó cégekkel arról, hogy a kisvízi hajózás milyen keretek között lehet, és mit kell nekünk az osztani, hogy segítsük nekik a feladataik teljesítését.
Mindjárt ezzel folytatjuk, de csak a hírek után. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 1-én hivatalba lépő főigazgatója, az Inforádió Aréna című műsorának vendége.